Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió a georgiai belügyminisztert és két rendőrségi vezetőt is szankció alá helyezne, azonban a magyar kormány a javaslatot nonszensznek és indokolatlannak tartja, így szükség esetén meg is fogja vétózni, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium MTI-hez-e juttatott közleménye szerint a terca vezető a georgiai kollégájával közös sajtóértekezletén először is kifejtette, hogy hivatali partnere első külföldi útja a Magyarországra vezetett, erre ráadásul olyan időszakban került sor, amikor mind a két országnak folyamatosan küzdenie kell a szuverenitása fenntartásáért a jelenlegi rendkívüli biztonsági kihívások közepette. Aláhúzta, hogy Magyarországot és Georgiát is egyértelműen patrióta kormány vezeti, amely ellen a liberális mainstream súlyos ideológiai és politikai alapú támadásokat indított. Ezzel kapcsolatban gratulálta a georgiai kormánypárt közelmúltbeli választási győzelméhez, és kiemelte, hogy a dél-kaukázusi ország lakossága világossá tette az akaratát. Békepárti, családpárti, patrióta, konzervatív kormányt választottak, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, a liberális mainstream ki is akadt ezen rendesen, fogalmazott. Az idei költségvetésből gyermekvédelemre 128 milliárd forint jutott, ez több mint a hatszorosa a 2010-ben erre a célra fordított összegnek, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Somogy vármegyei Marcaliban a Csipet csapat különleges lakásotthon átadási ünnepségén. Fülöp Attila rámutatott arra is, hogy 2010-ben a szociális és gyermekvédelmi kiadások összege 325 milliárd forint volt, az idén pedig ennek a 4,5-szerese 1500 milliárd forint. Az elmúlt években az intézményekben nevelőszülőknél előforduló bántalmazásokán is fontos előrelépésnek nevezte, hogy egy olyan átlátható, mindenki számára kötelező előírásokat megfogalmazó szabályozást vezettek be, amely a gyerekek védelme mellett a velük foglalkozóknak is ad egyfajta védelmet az alaptalan vádaskodásokkal szemben. Szólt arról is, hogy idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 210 telephelyét újították fel 2,1 milliárd forint értékben. A jövőről szólva elmondta, döntés született arról, hogy 200 új férőhelyet hoznak létre a gyermekek számára. A részletes beismerő vallomást tett Till Tamás gyilkosa, de nem büntethető, mivel a 24 éve elkövetett bűncselekmény idején még fiatalkorú volt, így a büntethetősége 15 év után elévült, jelentette be sajtótájékoztatóján Petőfi Attila főkapitányi biztos és Bogdán Gyula a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. A történtek idején 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el Baján, miután szülei engedélyével egy gyermeknapi rendezvényre ment kerékpárjával. A fiút sokáig eltűntként keresték, majd idén a rendőrség a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségtől kapta azt az információt, hogy Till Tamást megölték 24 évvel ezelőtt. Az információ azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták. Az alezredes beszámolója szerint a tanú meghallgatások speciális technikája meghozta az eredményt, szűkült a lehetséges elkövetők köre, majd F. János beismertetettét. Till Tamást az elmúlt héten temették el. A rendőrség a budapesti sajtótájékoztatóval egy időben közölte a szüleivel, hogy megtalálták a fiúk gyilkosát, de a tettes nem büntethető. Életbe lépett kedden a kiberrezilienciáról szóló Európai Uniós jogszabály, melynek célja az online tér biztonságosabbá tétele Európában, jelentette be az Európai Bizottság. Az uniós testület közleményében kiemelték, hogy a jogszabály segítségével az uniós állampolgárok és vállalkozások hatékonyabb védelmet élvezhetnek, hozzátéve, hogy a mostani az első olyan jogszabály, amely kötelező kiberbiztonsági követelményeket ír elő a digitális elemeket tartalmazó termékekre. A jogszabálya többi között új kötelezettségeket vezet be a gyártók számára a szoftver frissítések tekintetében annak érdekében, hogy kijavítsák a biztonsági réseket és biztonsággal kapcsolatos támogatást nyújtsanak a fogyasztóknak. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte több felé, főként délen és a középső tájakon alakulhat ki havas eső, hószálingózás, de délután már csak néhol délnyugaton lehet csapadék, napközben az északi északnyugati tájakon válhat szakadozottabbá a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek. Napközben 1-5 fokot mutatnak majd a hőmérők. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Bartók Beát a zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő, valamint Karkus Istvánt kollégáim nevében is. Jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. Elsőként Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök emelkedését hallgathatják meg az irgalomról. A 21 órai híreket követően Kávéház című portréműsorunkban Tűr Ádámmal, a debreceni ikonétterem séfjével beszélget szakmájáról és különleges élményeiről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján. Beszélgetést hallanak Bódor Istvánnéval, a Heves és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatónőjével, aki a tanév elején a Szent Gellérdi aranyfokozatában részesült. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a görög katolikus egyház adása szól. 22 órakor híreket hallanak, majd egészségügyi műsorunkban Bódis Andrásnéval, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának főnővérével beszélgetünk, aki nemrég vehette át az újonnan alapított elismerést, a Markot szakdolgozói oklevelet. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Keresztelő Szent János jelentőségéről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök elmélkedését hallják az irgalmasságról.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember szeret jó társaságban lenni, és hát itt vagyunk a szentek erekéi közelében, tehát jó társaságban vagyunk. Isten irgalmasságáról szeretnék egy kicsit elmélkedni. Olyan csodálatos az, hogyha az ember megtanul Istentől irgalmasnak lenni, megtanulunk egymásnak irgalmazni. Jézus eljött erre a világra, hogy bemutassa nekünk az Isten szeretetét és irgalmát. Amikor megszületik egy gyermek, a szülei figyelik, hogy mi lesz az első szava, mit fog mondani először, mi lesz az első szó, hogy baba, mama, papa, és olyan boldogok, amikor kimondja a gyermek az első szót, és így figyeljük mi is Jézust, hogy a hivatalosan a felnőttként a nyilvános működésében mi volt az első szava, és az volt az első szava, hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Ez az első szó, amit Jézus mond nekünk, és nem azt mondja, hogy gyerekek, szedjétek össze magatokat, mert baj lesz, ha így éltek továbbra is, hanem azt mondja, hogy ezt az örömhírt hirdetem nektek, hogy megtérhettek. Hogy van lehetőségetek az újrakezdésre, hogy van lehetőségetek Istenhez fordulni, hogy Isten szeret benneteket. Ez valóban örömhír számunkra. Van lehetőségünk arra, hogy összeszedjük magunkat, ha szét vagyunk esve. Mert a mennyei Atya irgalmas szeretettel szeret bennünket. Nem a világ mindenségbe kell kiabálni a bűneinket, nem a bűnbakra kell ráolvasni, hanem a mennyei Atya irgalmas szeretete megnyilvánul azon keresztül, hogy elküldte a fiát, aki elhozta nekünk ezt a nagy-nagy szeretetet. És ezzel a szeretettel körülvesz bennünket, megajándékozza bennünket. Öröm, hogy van lehetőségünk az újrakezdésre. Egyik papbarátom élettörténetét hozom ide, így kezdi a tanúság tételét, alkoholista vagyok. 17 éve nem iszom. Miért vagy alkoholista? Hát azért, mert ha egy picit is innék, azonnal visszaesnék. És azt mondja, 17 évvel ezelőtt, pálforduló napján volt egy ilyen élményem, hogy sieltem a barátaimmal, és akkor tanultam síelni. Mondták, hogy ők majd megtanítanak. Na hát ott lent találkozunk, gyere utánunk. Ez volt a tanítás. És azt mondja, 5 méterenként elestem. És egyszer csak kisütött a nap, ragyogott a kék ég, szikrázott a hó, és ott feküdtem a hóban, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne meghalni. Életem romhalmazán, itt fekszem a hóban. És azt mondja, minthogyha egy hangot hallottam volna, hogy te ide figyelj, nem az a baj, hogy elestél. Az a baj, hogyha nem akarsz fölkelni. És onnantól kezdve nem iszik. És onnantól kezdve Isten irgalmasságát élvezi. Mert az Isten így szeret bennünket. Örömhír, hogy újra kezdhetjük. Az Isten nem haragszik ránk. Az Isten irgalmát nem kell kiérdemelnünk. Az Isten irgalmas szeretete az létezik. Isten változatlan szeretettel szeret minket, ahogy Ferenc pápa mondja, oly gyakran, hogy Isten irgalma soha nem fárad el, mi fáradunk bele, hogy bocsánatot kérjünk. Isten a szeretet Istene úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Hát nem büntetni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy erre a szeretetre életünkkel válaszoljunk. Ő nem azért jött, hogy közvetítve az Isten és az ember között ott sugdolódzon a mennyei Atya fülébe, hogy Atyám, hát ne bántsd őket, mert azért van bennük jó is. Nem a mennyei Atyát kell megváltoztatni, bennünket kell megváltoztatni. Jézus azért jött, hogy minket változtasson meg, hogy ne féljünk az Istentől, hanem szeressük az Istent. Az Isten félelem nem azt jelenti, hogy én félek, hogy majd megbüntet az Isten félelem azt jelenti, hogy félek, hogy nehogy megbántsam az Istent. Ezért a lélek ajándéka az Isten félelem. Hogyha félünk attól, hogy aki ennyire szeret bennünket, jaj, nehogy megbántsam, nehogy fájdalmat okozzak neki. A feltámadása után Jézus mit is mond az apostoloknak? Békesség nektek. Az apostolok bezárkóznak, félnek, és egyszer csak megjelenik Jézus, és azt írja az evangélium, az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. öröm töltötte el őket. Miért is örültek? Hát annak örültek, hogy nem lesz számonkérés. Jézus nem azzal kezdte, hogy na hát Péter, hogy is volt az? Megmondtam neked ugye előre. Na ti többiek, jó elszaladtatok. Nem erről beszélt, hanem azt mondja, hogy békesség nektek. És ezért az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Gyermekkoromban nagyon szerettem a húsvéteket, talán jobban is, mint a karácsonyt, és úgy örültem, hogy ott a kicsiny falunkban, az én szülőfalumban minisztrálhattam, és hallgattam a húsvéti öröméneket, aztán a körmenet, hogy mentünk a gyertyával, és vigyáztunk a gyertya fényére, lángjára, hogy ki ne aludjék. Olyan nagyszerű volt átélni ezt, és valahogyan most már így felnőtt fejjel tudatosan is készülök arra, hogy hát milyen sokat jelent számunkra a feltámadás, a húsvét. Ezért is választottam a püspöki jelmondatomnak, hogy Jézus a feltámadás és az élet. És a gyerekkoromban egy dolog zavart, hogy Jézus, amikor föltámadt, akkor miért nem ment oda a főtanácshoz, vagy Pilátus elé? Na, Pilátus, mi az igazság? Hogy miért nem ment oda, és azt mondta volna, hogy na hát, itt vagyok, Isten fia vagyok, végül is ki győzött? Kinek van igaza? És Jézus nem ment el sem a főtanácshoz, sem Herodeshez, sem Pilátushoz, hanem azoknak jelent meg, akiknek fájt, hogy meghalt, azoknak jelent meg, akik szerették. És tőlük sem számon kérte a hibáikat, a bűneiket, hanem irgalmas szeretetével ajándékozta meg őket. És azt mondja, hogy békesség nektek, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Igen, ez számunkra az örömhír, hogy Istenhez kapcsolódva, Isten fiához kötve az életünket, szabad utunk van az Atyához. Az Isten végtelen jósága és szeretete, hogy Jézus Krisztus megismertette velünk a mennyei Atyát, hogy így szólíthatjuk őt, és ahogyan előd atya is mondta az előadásában, hogy visszategezhetjük az Istent. Hogy az Isten ilyen közel akar jönni hozzánk, vigasztaló jóságával, szeretetével, azt mondja, békesség nektek. Isten nem kicsinyes. Nincs számonkérés, csak ajándékozás van. Ő ajándékozza a szív békéjét. Ez az első ajándéka. És olyan szépen imádkozzuk a negyedik kánonban, hogy és hogy már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Első ajándéka a Szent Lélek. Vegyétek a Szent Lelket, a békességnek, az irgalomnak a Szent Lelkét, az Atya irgalmas szeretetének bemutatása, ez volt Jézus küldetése egész életében. Nem számon kért, csak szembesített. Nem a fejre olvasta a bűneit az embernek, hanem magához emelte. Végignézett rajtuk, és megesett rajtuk a szíve. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytatjuk Palánki Ferenc püspök elmélkedését.
Nagyon csodálatos tudni azt, hogy Jézus ott az utolsó vacsorán, a főpapi imádságában is, értünk is imádkozott. Azokért, akik majd az apostolok szavára hinni fognak benne. És olyan csodálatos, hogy amikor hordozza a keresztét, vagy amikor elfogják is, akkor sem kér számon, csak szembesít. Ha rosszat szóltam, bizonyíts be, ha pedig nem, miért is ütsz engem? Mondja az őt megütő poroszlónak. Vagy amikor Péter lesújt a szolgának, levágja a fülét, a karda, Péter, tedd vissza a hüvelyébe a kardodat. Hát ezt tanultad tőlem, 3 évig jártál hozzám a szemináriumba, az apostol képző intézetbe, és hát nem erre tanítottalak. Aki kardot ragad, az kard által vész el. Szembesíti Pétert. Az is egy nagyon érdekes, Péterről szeretnék majd még beszélni, ha lesz idő. De elképzelem azt a jelenetet. Szent Lukács leírja, hogy amikor megszólalt a kakas, a 3. tagadás után Jézus hátrafordult és rátekintett Péterre. Erre Péter keserves sírásra fakadt és kiment. Hogy mi lehetett ebben a tekintetben? Biztos, hogy nem az volt benne, hogy na mit mondtam, Péter? Ugye előre megmondtam neked, hogy meg fogsz tagadni, mielőtt a kakas megszólal. Nem ez volt benne. Szerintem ebben a tekintetben az volt benne, hogy Péter, én így is szeretlek téged. Mert az én szeretetem az nem változó szeretet. Az nem fárad el. Az én szeretetem az végtelen. Ezzel a szeretettel szembesülni, ez volt Péternek az az élmény, amiről az egyházi hagyomány úgy emlékezik meg, hogy olyan sokat sírt, hogy 2 barázda lett az arcán. Annyira síratta bűneit. És azt hiszem, így van jól. Rátekintünk Jézus arcára, az irgalmas szeretetnek az arcára, és szembesülünk azzal, hogy mennyire méltatlanok vagyunk, de azzal is szembesülünk, hogy ő mennyire szeret minket. Hogy mennyire szeretné megteremteni a szívünk békéjét. Jézus békéje, az isteni béke nem igazság szolgáltatás. A naplóban, az irgalmasság üzenetében is valami ilyesmit hallunk, olvasunk, hogy az isteni irgalom túlmutat az igazságon. Mert Isten maga az igazság. A világ történelemben oly sokan mondták azt, hogy nekem van igazam, de az, hogy én vagyok az igazság, egyedül Jézus mondta ki. És az igazságot megismerni, ez Jézus megismerését jelenti. Az ő irgalmas szeretetét, ő úgy igazságos, hogy irgalmas. És az Isten irgalma, Barsi Balázs atya gyönyörű gondolata, hogy az Isten irgalmából létezünk mi emberek. Hogy az Isten irgalma az, hogy vagyunk. Így mondja Balázs atya, hogy megszánta azokat, akik nincsenek, és ezért lettek. Hogy az Isten ennyire szeret bennünket, hogy ő elfogultan néz ránk. Justícia, az igazság istennője, úgy több bíróság épület környékén, vagy előtt, vagy az épületben ábrázolják a szobrát, és úgy ábrázolják, hogy kezében tart egy mérleget, és a szeme be van kötve. Jelképezve azt, hogy az igazság szolgáltatás nincs tekintettel a személyre, akiről az ügy szól. És a mi igazságos bírónknak a szeme nincsen bekötve. Ő ő a keresztről tekint ránk, és azt figyeli, hogy leszünk-e végre jobb latrok, akik azt mondjuk neki, hogy irgalmazz nekem bűnösnek. Hogy hagyd találkozzam az irgalmas szereteteddel. És ő megbocsát nekünk. És ő megismerteti velünk ezt a szeretetet. Milyen jó, hogy nekünk ilyen mesterünk van. Ő tudja, hogy mi lakik az emberben. Tudta, hogy mi lakik bennünk. Szent Tamás apostolnak ugyanazokkal a szavakkal mondja a választ. Megalázkodik Jézus a feltámadása után. Mert tudja, hogy Tamás mivel küzd. Azt mondja, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, kezemet oldalába nem teszem, én nem hiszem. És Jézus azt mondja neki, tedd ide az ujjadat. Nézd a kezemet, nyújts ki a kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Az azt jelenti, hogy ő belelátott Tamásnak a küzdelmeibe. Belelátott Tamás gondolataiba, szívébe. És nem ítéli el, hanem fölemeli, magához emeli. Nem akarja elveszíteni Tamást, nem akar egyikünket sem elveszíteni. Belelát a mi gondolatainkban is, tudja, hogy mi lakik az emberben, hogy mi lakik bennem, hogy milyen szándékaim vannak, hogy milyen indítatásaim vannak, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú vagyok, a magyar nyelv olyan szépen fejezi ki. Elindulunk a jó felé, vagy a rossz felé. Ő ezt látja. Látja a küzdelmeinket, és nem ítél el, hanem segít, és nekünk akarja adni a békét. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Ajándékozás van a tiszta léleknek, a lélek békéjének az ajándékozása. Az igazi örömhír, az igazi evangélium az, hogy Jézus megjelenik a feltámadása után. Az igazi örömhír, az evangéliumnak a lényege az, hogy velünk az Isten. Hogy itt van az Isten. Hogy a feltámadása után mindig is velünk van az Isten. Ez az öröm. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Az igazi öröm tehát ez, hogy velünk az Isten. És azt mondja, békesség nektek, vegyétek a szent lelket. Isten akarata, hogy mi papok legyünk a kiengesztelődésnek a szolgái. Akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Az apostolok mikor kapják ezt? Mikor kapják ezt a hatalmat? Mikor kapják a szent lelket? Akkor, amikor éppen attól félnek, hogy mit fog mondani Jézus. Azt fogja mondani majd, hogy hát barátaim, leszerepeltetek, méltatlanok lettetek az én szolgálatomra. Nem, megbocsát nekik, és azt mondja, vegyétek a szent lelket. Életet kapnak. Akkor kapják az életadó kegyelmet, amikor ők maguk is életet, örök életet kapnak. És nekünk papoknak így kell szolgálnunk a kedves testvéreket, a megtérőket, hogy tudjuk azt, hogy Isten nekünk irgalmaz, és Isten nekünk is irgalmazott, és ebből az irgalomból akarunk élni, ebből az irgalomból akarunk adni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytatjuk Palánki Ferenc püspök elmélkedését.
Az irgalom nem csupán azt jelenti, hogy hát valami bűnt elkövettem, és aztán ezt úgy megbocsátja az Úr. Irgalmaz nekem, ezt is jelenti. De az irgalom azt jelenti, hogy az ember egyszer csak fölismeri, hogy mit jelent embernek lenni. Embernek lenni azt jelenti, hogy rászorulok az Istenre. Rászorulok az Isten jelenlétére. Rászorulok arra, hogy az Isten segítsen, hogy alakítson, hogy formáljon, hogy vezessen, mert saját erőből nem tudok üdvözülni. Saját erőből nem tudom teljesíteni az életemben Isten akaratát. A legnagyobb tökéletességig is elvihetjük az életszentséget, akkor is rászorulunk Istenre. Szent Ferenc egy éjszakán keresztül, pedig nagy szent, egy éjszakán keresztül térdelt a kereszt előtt, és csak ennyit mondott: ki vagy te, Uram, Istenem, és ki vagyok én, szegény bűnös. Rászorulunk Istenre. Az ember fiatal korában elindul az élet útján, és aztán, hogy bízik magában, hogy megy ez nekem. Elkezdtem valamit, elkezdtem a tanulmányaimat, tele vagyok képességekkel, megy ez nekem. Ezeket a képességeket még jobban kezdem kifejteni, kiformálni, kifejleszteni, és aztán fog menni ez nekem. Így indulnak neki az emberek az életüknek. Jól is van ez így. De eltelik 10-20 év, és akkor azt mondja az ember, hogy hát amiket én elterveztem, azért nem úgy alakult. Megházasodtam, vagy pap lettem, szerzetes lettem, és hát azért voltak csalódások, nehézségek. Az élettapasztalatom az meghatározza a gondolkodásomat, valahogy úgy mintha fékezne. Valaki ezt egyszer így fogalmazta: az ember élete reggel fényes, délben átlagos, este szürke. Hogy beleszürkülünk az életünkbe, beleszürkülünk a hivatásunkba. Hát mi nem lehet az életünk estéje is fényes? Erdélyben hallottam ezt valakitől, az estére azt mondta: napszentület. Hogy ami véget ér, az a teljességre jut, a szentségre jut. Napszentület. Hogy a napunk véget ér, és oda tesszük Isten kezébe, és eljut a szentségre. És az ember megtapasztalja azt, hogy bizony nem megy. Saját erőből nem megy. Hát hívő ember vagyok, akkor nekiállok imádkozni, és azt mondom: Uram, segíts! És jól teszem, hogy imádkozom, de akkor is megtapasztalom, hogy még sokszor így sem megy. Hogy Istentől kérem, hogy menjenek a dolgaim, és nem megy. Miért nem megy? Talán az imádságunkkal van baj. Mert azáltal, hogy így imádkozom, Uram, segíts, tulajdonképpen ki a főnök? Én vagyok. Én irányítom az életemet, és kérem az Istent, hogy ő segítsen engem. És meg kell tapasztalnunk azt, hogy bizony az Isten segítsége, létezése, szeretete nélkül semmik vagyunk. Hogy nekem még Istennel sem megy, de Istennek megy velem. Ezért úgy kellene imádkoznunk, hogy itt vagyok, Uram, segítek. Itt vagyok, Uram, hogy fölismerjem a te akaratodat az életemben, és teljesítsem azt. És én segítek neked, hogy megvalósuljon ez. Én segítek neked a kiengesztelődés szolgálatában, segítek neked, hogy megismertessem az irgalmas szeretetedet. mindenkivel. Istennek megy velünk. Kérdezik Jézustól, Uram, ki üdvözülhet? És azt mondja Jézus, hogy embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek. Mert Istennek minden lehetséges. Istennek az is lehetséges, hogy én is szent legyek. Isten azt akarja mindannyiunktól, hogy szentek legyünk. Isten azt akarja, hogy szeretetben teljesedjék ki az életünk. Az Isten irgalma tehát azt jelenti, hogy rászorulunk erre az irgalomra, rászorulunk minden helyzetben, minden élethelyzetünkben az Istenre, és elkezdünk bele simulni az Isten akaratába, bele simulni az ő világába, és megtapasztaljuk azt, hogy ennek az irgalmas szeretetnek nincs föltétele, hogy Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk, hogy válaszoljunk erre a szeretetre. Az Isten irgalmasságának nincs feltétele, hanem következménye van. Következménye az, hogy Isten országa épül, és következménye az a személyes életünkben, hogy eljuthatunk az élet teljességére. Az élet teljessége pedig a szeretet. Mindenképpen szeretnék az élet teljességéről beszélni. Nehéz lesz, mert személyesen érintett vagyok. Testvéröcsém 15-én lesz egy hónapja, hogy meghalt. Nehéz róla beszélni, 42 éves volt, 3 kislányt hagyott itt. De mégis szeretnék róla beszélni, mert az isteni irgalmasságnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy van erőnk és kapunk kegyelmet. A felesége minden nap kint volt nála, az utolsó 3 napon éjjel-nappal a kórházban. És minden nap imádkozták az irgalmasság rózsafüzért délután 3 órakor. És mesélte a sógornőm, hogy volt egyszer olyan élménye, hogy konkrétan érezte, hogy itt van az Isten. Hogy az Isten jelen van. Irgalmas szeretetével körülvesz. Mert minden élethelyzetben, ahogy mondtam, rászorulunk az Istenre. És hát az isteni irgalmasság rózsafüzért azóta is igyekszünk, ha együtt vagyunk közösségben, családi közösségben elmondani. Én azelőtt is elmondtam, de valahogy egészen másként imádkozom ezt az irgalmasság rózsafüzért. Egészen másként gondolok arra, hogy Jézus fájdalmas szenvedése az egész világ számára kegyelmet ad. Kiárad ez a kegyelem. És fölvetődik bennünk a kérdés, mert fölvetődik. Tegnap előtt egy 24 éves minisztránsomat temettem Miskolcon. Hogy miért? De nem ez a kérdés. Ez a kérdés, ez az Istennek a számon kérése lenne. Mi nem kérhetjük számon az Istent. Nem ez a kérdés, hogy miért történik ez vagy az, vagy miért történik rossz az életünkben. Valaki ezt így fogalmazta meg egy könyv címében, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. De nem ez a kérdés. Az a kérdés, ahogy Pál Feri atya mondta, hogy ha rossz dolgok történnek is jó emberekkel, a jó emberek ki tudnak-e tartani a jó mellett? Ez a keresztény kérdés. Ez a krisztusi kérdés. Mert Jézus Krisztus kitartott akkor is, amikor a keresztet hordozta. Megint csak Barsi Balázs atyát idézem az egyik állomás elmékedésénél. Zuhan az emberfia, elesik a porba, de tovább szeret. Hát ez a tovább szeret, ez az isteni irgalom. Hogy ez a kérdés számunkra is, hogy tudunk-e kitartani a jóban? Tudunk-e kitartani a jó mellett, az Isten mellett? És az öcsém letár-e vasárnapján délután 3:45-kor az isteni irgalmasság rózsafüzér elimádkozása után ment át a mennyországba? Mi ez, ha nem jel? Mi ez, ha nem üzenet? Az Isten üzen nekünk, hogy ne félj, csak higgy. Én veled vagyok. Nincs az emberi létnek olyan állapota, még a sírban sem, hogy én ne lettem volna már ott, és ne lennék jelen veled. Ha egy kicsit megtanulunk irgalmazni egymásnak, akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha rádöbbenünk arra, hogy Isten bennünket végtelen irgalmas szeretettel szeret. Ha ebből egy kicsit tudtam most átadni, Istené a dicsőség. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök elmélkedése hangzott el az isteni irgalmasságról. A hangfelvétel Nyáregyházán készült 2015-ben az isteni irgalmasság konferencián. A műsort Szarvas István atya szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.